Folytatódik az Inforádió arénája, melynek vendége Tálas Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontjának igazgatója, és Csiki Varga Tamás, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem segédmunkatársa. Beszéltünk már az első részben Amerika és Oroszország viszonyáról, de most beszéljünk a NATO és Oroszország viszonyáról. Ugye az orosz elnöki szóvivő mondta még a találkozót megelőzően, hogy a NATO egy hidegháborús termék, és a szövetségnek a szerdai nyilatkozatában is kitérnek Oroszországra, sőt, már jelzik azt, hogy mi lehet mondjuk a hétfői Trump-Putyin találkozón is. Milyen az Észak-Atlanti Szövetség és Oroszország kapcsolata, Csiki Varga Tamás?
Két kifejezéssel írnám, az egyik az nyilván, hogy feszült, a másik pedig a mi lenne, ha viszonyokkal van teletűzdelve. Abba egyetértünk, hogy a NATO a hidegháború terméke, hiszen akkor alakult ki, viszont azóta több körben igen jelentős mértékben alakult át. Megőrizte az alapfeladatait, elsősorban ugye a kollektív védelmet, ehhez kapcsolódóan mondjuk a válságkezelést is, illetve a partner kapcsolatoknak az ápolását, a kollektív biztonságnak a kiszélesítését. Viszont ma már, és ez a 90-es évek óta folyamatosan zajló folyamat, nem Oroszországgal vagy a posztszovjet térséggel szemben definiálja magát, nem az a NATO-nak az alap eszméje, hogy az esetleges szovjet támadás ellen védi meg a tagállamokat, hanem bármilyen támadás ellen, mert van katonai és nem katonai is, állami és nem állami szereplők, és bármilyen földrajzi térségből irányulhat. Ez lehet hagyományos katonai, ami ha Európát nézzük, akkor Oroszország lehetne, tételezzük fel, de lehet egyébként nem katonai, mondjuk terrorizmus, ami a déli-délkeleti térségből fenyegeteti Európát.
Hadd citáljak ide két nyilatkozatot. Ugye Stoltenberg, a NATO főtitkára azt nyilatkozta, hogy az Észak-Atlanti Szövetség nyitott a politikai párbeszédre, nem keresi a konfrontációt és nem jelent fenyegetést Oroszország számára. És most mondom a magyar miniszterelnök nyilatkozatát. Orbán Viktor azt mondta, hogy a NATO-t érő potenciális fenyegetésekkel kapcsolatban a keleti és a déli veszély természetrajza jelentősen különbözik. A keletit azt úgy hívjuk, hogy Oroszország, a délit pedig úgy, hogy terrorizmus. Tálas Péter.
Hát azt gondolom, hogy mindkettő igaz. Tehát mind Stoltenberg, mind pedig a miniszterelnöknek a megnyilatkozása. A miniszterelnök most láthatóan egy karcosabb megjegyzést tett, tehát a korábbi nyilatkozatokhoz képest. Látszik az, hogy, és ez érzékelhető egyébként a csúcstalálkozó záró nyilatkozatából is, hogy mindenki azon dolgozik, hogy a Helsinki találkozó az ne ilyen meglepetés találkozó legyen, ahol megint olyan ígéreteket tesz esetleg hát Donald Trump, mint tett mondjuk Szingapurba arra vonatkozóan, hogy jó, hát akkor fölfüggesztjük mi a dél-koreai amerikai... Hát,
ugye itt ki is emelik a Krím-félsziget elismerését, hogy ugye a NATO az nem ismeri el, és miközben attól tartanak, hogy lehet, hogy hétfőn meg elismeri majd Trump.
Azt gondolom, hogy azért az, hogy a dokumentum kimondta azt, hogy nem ismeri el, ez azt jelenti, hogy az Egyesült Államok sem ismeri el. Ezt a dokumentumot azért mégis a 29 tagállam köztük az Egyesült Államok elnöke is elfogadta.
Nem lehet ezt felrúgni egy héten belül?
Nem, inkább lehet más nyilatkozni. Nem gondolom, hogy fel lehet rúgni. Kettő, és ez többször elhangzott már, a Krím-félszigetnél nem az a döntő probléma, hogy most úgy gondoljuk-e, hogy megérdemelte Oroszország, vagy nem érdemelte meg Oroszország, hanem egész egyszerűen arról van szó, hogy olyan eljárás, ahogy a Krím-félszigetet hazavitte Putyin, olyan a nemzetközi jog, a nemzetközi viszonyok szabályrendszere ezt nem engedi meg. Nem attól fél a NATO, hogy Oroszország újabb területeket fog mondjuk bekebelezni, hanem attól fél leginkább, hogyha szó nélkül, ha szankciók nélkül ilyet megtehet egy nagyhatalom, akkor nagyon sok kis hatalom lesz, aki látva a nagyhatalmat azt mondja, hogy mi is vigyük már el a saját kis Krím-félszigetünket. Az viszont egy konfliktusos helyzetet ad, tehát a státuszkót így megváltoztatni nem lehet, függetlenül attól, hogy mi mit gondolunk arról, hogy ott oroszok éltek, hogy ott valóban csak 54-ben kapta meg Ukrajna. Tehát azt akarom mondani, hogy nem lehet gyakorlatilag annexióval megszerezni területeket, mert ez konfliktusokhoz vezetne a világban.
De hogyha a NATO-orosz kapcsolatokat nézzük, és Moszkva felől, akkor mégiscsak az az érzése lehet Putyinnak, hogy hát itt van a sarkunkban a NATO. Ugye a balti államokban erőteljes fegyverkezés van, ugye Romániát említette az előbb, tehát mégiscsak azért a határunk mellett ott toporog egy katonai szövetség.
Ugye ez a 2014-es eseményeknek a mondjuk így közvetlen hatása, egészen más minőség az, ami Ukrajnában történt, és ami esetlegesen mondjuk a Baltikumban történhetne. A más minőséget azért mondom, mert ugye egy NATO tagállamról van szó. Ukrajnával szemben nemzetközi jogi garanciák voltak, amiket mondjuk ki lehetett volna kényszeríteni, ha bárki Ukrajnáért akart volna háborút indítani Oroszországgal. Ugye ezeket a garanciákat egyébként a britek és az amerikaiak is szolgáltatták, és aztán nem lett belőle semmi. Ugyanakkor, ha a balti államok vagy bármely NATO tagállam területén történne ilyen jellegű, nem feltétlenül területi elszakítás, hanem egy kis destabilizáció, vagy valami helyi zavargás, ami aztán kiszélesedik, és a NATO nem tanúsítja a cselekvő képességét, nem születik politikai döntés, mert vannak, akik hezitálnak, vagy nagyon lassan születik, mert napokig kell tanácskozni, ülésezni. Vagy születik egy döntés, de nincs katonai eszköz, amivel végre lehet hajtani. Vagy 3 hétig tart, amíg eljutnak oda, hogy csináljanak valamit. Ezek mind olyan buktatók, amik gyakorlatilag a NATO alapvető hitelességét kérdőjelezik meg, mert láttuk mondjuk a grúz-orosz háború, 5 nap alatt el lehet dönteni, meg lehet vívni egy háborút, olyat is, ami területfoglalással jár. Tehát ennek az esetleges eshetőségnek a megakadályozásáról szólnak azok a lépések, amit a NATO 2014 óta tett.
És ugye ezen a találkozón ott volt Grúzia is, és Ukrajna is.
Igen.
Így van, de rájuk más vonatkozik. Tehát nagyon jó a barátság, politikai szinten van egy komoly együttműködés, katonai téren is van komoly együttműködés. Ők azért úgy gondolom, hogy a két háború kapcsán egyértelműen Oroszországgal szemben helyezkednek ma már el, és nem nagyon látom azt a visszatérést, hogy esetleg javuljon a kapcsolat egész addig, amíg területükön orosz katonák állomásoznak, akár formálisan, akár nem elismert formában. Ehhez értelemszerűen kapcsolódik az, hogy a NATO-val igyekeznek jó kapcsolatot ápolni, de az, ami politikailag a mai napig hivatalos verzióként szerepel, hogy az Ukrajna majd egy nap a NATO tagja lesz, Grúzia egy nap a NATO tagja lesz, lehet, hogy egy nap ez így lesz. Politikai szándék lehet, hogy van erre, de gyakorlati megvalósítási lehetőségét én ennek jelen pillanatban, és mondjuk így, hogy következő 10-15 évben, ha nem történik valami nagyon nagy történet, akkor nem látom.
Ez hasonlatos lehet a Brüsszel viszonya Ankarához? Hogy belengedjük, hogy az Európai Unió tagja lehet, aztán...
Hát ha lehet, én még kevesebbnek tartom az esélyét, különösen azért, mert ugye itt a területi integritásról és a konfliktusokban, katonai konfliktusokban a részvételről van szó, és ugye a NATO-nak az alapelve az a kollektív védelem, ha valamilyen tagállam a háborúban áll, akkor azt meg kell segítenünk. Ha olyan államot veszünk föl, aki már konfliktusban van, fegyveres konfliktusban, akkor 2 eset lehetséges, vagy belépünk mi is, és akkor a NATO Oroszországgal kerül fegyveres konfliktusba, vagy azt mondjuk, hogy erre az esetre nem alkalmazzuk a kollektív védelmet, akkor viszont az egész szövetségnek az alap elve sérül.
Hadd folytassam a magyar kormány főnyilatkozatát. Orbán Viktor úgy fogalmazott, Törökország kulcsország, stabil Törökország nélkül, ugyanis nem lehet megvédeni délről a terrorizmussal és a migránsokkal szemben a kontinenst. Ezért Magyarország üdvözli, hogy Ankarának sikerült egy olyan alkotmányos reformot végrehajtania, amely minden korábbinál stabilabbá teheti Törökországot. Milyen most Törökország, Tálas Péter? És valóban Törökország védi-e meg Európát? Most.
Azt tudjuk, hogy Törökország elhelyezkedése stratégiai szempontból, geopolitikai szempontból egy kulcsfontosságú, de ezt már tudtuk 1952-ben, amikor felvettük őket. Törökország gyakorlatilag Európát kapcsolja össze a Közel-Kelettel, a Fekete-tenger térségével, tehát ilyen értelemben feltétlenül fontos.
Nagyon
fontos.
Tessék? Pufferzóna?
Bizonyos értelemben pufferzóna, bizonyos értelemben egy olyan, hogy mondjam, egy olyan terület, ahonnan stratégiailag sokkal jobban lehet ellenőrizni bizonyos dolgokat, sokkal jobban rá lehet látni bizonyos dolgokra, ha ott állomáshozhatnak a haderők, és ne felejtsük el, a 62-ig vagy 63-ig ott állomásoztak egyébként az atomfegyverek is. Ez stratégiailag egy kulcsfontosságú. Ami a migrációt illeti, abból a szempontból is kulcsfontosságú. Én azt gondolom...
Egy jó migráns van ott, ha minden igaz.
Így van, de önmagában az a tény, hogy Törökország megkötötte a megállapodását, vagy az üzletét Európával azzal, hogy pénzért cserébe nem engedi a migránsokat Európa területére, ez kétségtelen, hogy a nyomást, a migrációs nyomást jelentősen csökkentette. Tehát én is úgy gondolom, hogy igen, az, hogy milyen Törökországnak a helyzete, az kulcsfontosságú. Azt is látni kell ugyanakkor, hogy Törökország ma szerintem nem, vagy legalábbis biztonságpolitikai szempontból nem a berendezkedése miatt okoz szerintem gondot, hanem sokkal inkább két szempontból. Az egyik az, hogy milyen marad a török gazdaság, tehát hogy mekkora teljesítménye lesz a török gazdaságnak, hogy tudja kezelni Ankara a lírának az értékvesztését. Kettő, hogy milyen szerepet tölt be gyakorlatilag azokban a konfliktusokban, ami az Európai Unió számára leginkább a migrációt termeli. Tehát a szíriai konfliktus, iraki konfliktus, ha tetszik, akkor bizonyos értelemben a távolabbi közel-keleti konfliktusok. És ha ebből a szempontból is stabilizáló Törökország, akkor azt gondolom, hogy nem számít annyira, hogy most vannak olyan európai vagy amerikai politikusok, akik bírálják egyébként a berendezkedését Törökországnak.
Berendezkedés megváltozása, akkor miért volt szükséges, Csiki Varga Tamás?
A török belpolitikában azért az elmúlt 10 évben egy elég érdekes folyamatot láttunk, és itt a stabilitás az egy kulcsfogalom, de mellé lehet rakni esetleg a demokratikus működést, és ezt nevezhetjük liberális vagy nem liberális demokráciának, de a demokratikus működés és azokat a funkciókat, fékeket és egyensúlyokat, amik egy demokratikus államot jellemeznek. És amikor ez a kettő, ez mondjuk így, hogy kicsit szembe kerül, mert azt mondjuk, hogy a stabil kormányzás érdeke az felülír minden mást, vagy nagyon sok minden mást. A biztonsági érdek, ami köré be van ez az egész csomagolva, felülír mi sok minden mást, és ennek érdekében mondjuk a koncepciós pereket lehet indítani, tisztogatást lehet végrehajtani a kormányzati körökben, gazdasági körökben, felsőoktatásban, médiában. Ezek azért nagyon, hát hogy mondjam, veszélyes alkuk, amiket a török belpolitika meghozott. Zajlott egy elég erős hatalomkoncentráció, az elnöki rendszernek a megerősítése, bevezetése gyakorlatilag, hogy az alkotmánymódosítás, amit az imént ön is említett, ez pont arról szólt, hogy ezeket a fékeket és egyensúlyokat, ezeket egy kicsit gyengíteni lehet. Cserébe viszont, amit nyer adott esetben a török állam és a török nép profitálhat belőle, az, hogy a kormányzó hatalom a stabil marad, kevésbé akadályozza annak a működését ez a mindenféle úri huncutság, amit egyébként a demokratikus államok élvezni szoktak.
Egyébként hogyan látják ott az ottani térségben, illetve a világon is, melyik fajta veszélyre kell fölkészülni? Tehát a hagyományos harcászati cselekményekre, lásd, ami Szíriában van, vagy Afganisztánban van, vagy pedig a kibertámadásokra. Ugye ez felvetődött az amerikai választásnál is.
Az elsődleges rövidtávú, mondjuk így, hogy már jelenlévő fenyegetést én mindenképpen a kiber térre korlátoznám. Ugyanis ez a tevékenység, ez már jelen van az életnek gyakorlatilag minden területén. És nem csak a kormányzatokat, hanem a civil társadalmat és gazdasági szereplőket is egyaránt érinti.
Szerte a világon? Mindenütt?
Mindenütt, ahol megfelelő fejlettségű infokommunikációs társadalom és ehhez kapcsolódó infokommunikációs rendszerek működnek. Nyilván egy afrikai, kevésbé fejlett országot, mondjuk Észak-Koreát kevésbé fenyegeti mondjuk az ottani bankrendszernek a működését, de mondjuk azokat a posztmodern társadalmakat, a legfejlettebb ipari államokat, amelyek Nyugat-Európában, Egyesült Államokban, Japánban ugye működnek, azok nagyon kitettek az ilyen típusú sebezhetőségnek. Itt beszélhetünk nagyon sokféle tényezőről, az adott lopástól egészen a kritikus infrastruktúrák működéséig.
És a politikában való beavatkozástól is?
Hogyne. Természetesen, hát a hibrid háborúnak az egyik alapeleme az gyakorlatilag a médián keresztül, illetve fogalmazunk úgy, hogy az infokommunikációs eszközökön keresztüli befolyásolás. A fake newsok, az idézőjelbe téve az a public diplomacy, amit gyakorlatilag arra használunk fel, hogy a mi érdekünkben meggyőzzük akár a másik társadalmat, akár a saját politikai vezetésével szemben. Ezek olyan veszélyek, amik szerintem létezők, de azért hadd vitatkozzunk.
De bocsásson meg, ezeket a támadásokat már kvázi a mindennapi embernek kell eltűrnie. Tehát itt nem két honvédelmi vagy hadügyminiszter tárgyal egymással, hanem pont az említett fake newsok esetében a mindennapi embert éri ez az álhír, és adott esetben vezeti félre, akár a politikai döntésénél, akár a gazdaságénél.
Igen, de azt gondolom, és akkor, hogy ez nem csak katonai kérdés, ez egy biztonsági kérdés. A kiberbiztonság területén az gyakorlatilag szerintem az egyik legfontosabb kérdés az, hogy képesek vagyunk-e az internetnek, illetve általában a kibertérnek való kitettségünket korlátozni. És képesek vagyunk-e fenntartani azt a típusú, mondjuk a szuverenitást, ez lehet akár egyéni szuverenitás is, tehát az, hogy engem érnek-e a fake newsok, és manipulálható vagyok-e, mint ahogy vonatkozik ez akár egész országokra, tehát hogy beavatkozunk-e a másik választásába, vagy nem. Tehát azt gondolom, hogy ez ugyanakkor, és ez egész nyilvánvalóvá vált szerintem Varsó óta, hogy ez egy olyan eszköz, amit a NATO bevont az ötös cikke alá. Tehát azt mondja, hogy az ilyen típusú kibertámadások, azok épp olyan támadások, mintha fegyveres támadások lennének, mert a biztonságunkat alapvetően befolyásolják, még akkor is egyébként, ha nagyon sokszor ezt a társadalmak máshogy élik meg. De a politikai vezetésnek ezeknek föl kell készülnie, ugye nem véletlen, hogy a kiber befolyásolással szemben Kelet-Közép-Európában nagyon sok olyan egység, vagy olyan intézmény állt fel, például a visegrádi országok egy részében is, ami kimondottan az orosz, illetve a más típusú, hát hogy mondjam, interneten keresztüli, hackerkedésen keresztüli, infokommunikációs eszközön keresztüli befolyásolással szemben próbál fellépni.
Nem csak ezen a találkozón, hanem már korábban is felvetődött egy esetleges európai hadsereg létrehozása. Van ennek esélye? Hogy látják, Csiki Varga Tamás?
Ez egy elég összetett kérdés, mert először azt kell eldönteni, hogy ez az európai hadsereg ez mit jelent. Az Európai Uniónak szeretnénk egy közös haderőt létrehozni, 28 tagállamnak, vagy egy olyan európai haderőt, ami mondjuk bizonyos számú tagállamból áll össze, akik hajlandóak és képesek létrehozni ilyen egységeket és közös műveletben részt venni, és ez mondjuk rendelkezésre állhat az Európai Uniónak. Ez nem csak játék a szavakkal, hanem gyakorlatban ugye egészen mást akar. Ha 28 államnak hoznánk létre közös haderőt, azt jelenti, hogy mindenkinek egyet kell érteni az alkalmazás elveiben például.
Meg pláne, hogy működhet-e a NATO mellett párhuzamosan.
Igen, ugye ez az egész európai haderő vitának az egyik legalapvetőbb kérdése, és ez már a 90-es években is így volt a hidegháború végében, hogy kell-e Európának autonóm haderő, kell-e az a stratégiai autonómia, hogy akár az Egyesült Államok nélkül is képes cselekedni. Ebben egyébként a Trump elnök korszak elnökség az mondjuk így erősen rá segít, hogy Európában egyre inkább így gondolkozzanak, hogy ha mégsem teljesülnek az amerikai biztonsági garanciák, vagy mondjuk a déli-délkeleti szomszédságban válságot kéne kezelni, de Amerika nem akar ebben részt venni, vagy nem tud részt venni mondjuk a jövőben, mert máshol van lekötve, akkor legyen valaki, legyenek olyan államok, legyen olyan akár ad-hoc koalíció, ami képes elküldeni oda katonai erőt, és ott az érdekeit érvényesíteni. Ennek a kialakítása az egy hosszú folyamat, ez nem ma hétfőn, vagy most éppen csütörtökön eldöntjük, és majd jövő hétfőn ez már működik, ez éveket vesz igénybe.
Tehát, Péter?
Én is azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos kérdés, de én azt szoktam mondani, hogy ahhoz, hogy egy közös hadsereg jöhessen létre, közös stratégiai érdeklődés kell, és stratégiai irányultság. Ma azt látjuk, hogy az Európai Unión belül, de tulajdonképpen még a NATO-n belül is nagyon erősen megoszlik a biztonsági prioritások rendszere. A kelet-közép-európai országok egy része, már említettük, ugye a balti országokat, Lengyelországokat, Romániát, döntően Oroszország és a keleti részről érkező kihívásokra figyelünk. figyelnek. A közép-európai országok másik része, benne Magyarország is, döntően a délről érkező, mondjuk azt, hogy terrorizmus, de inkább a migráció foglalkoztatja őket. A franciák, a spanyolok hagyományosan egy afrikai orientációval rendelkeznek. Ezeket a stratégiai irányokat úgy összehangolni, hogy az egyik legkényesebb kérdésben, tehát abban, hogy hova menjünk, abban dönteni lehessen, ez szerintem borzasztó nehéz, most nem is beszélve arról, hogy ki fogja az európai hadsereget vezényelni. Hogy tudjuk elfogadtatni egy magyar emberrel, vagy lengyel emberrel, vagy német emberrel, hogy egy román fog neki, mert ő éppen a főparancsnok, fogja neki azt mondani, hogy te menjél el Malaviba. Csak mondtam egy-egy hibákot. És különösen, hogy tudnánk azt elképzelni, hogy magyar, lengyel, román, vagy német, vagy francia katonák halljanak meg egy olyan, nem a hazáért, hanem szélesebb értelemben Európáért. Tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog, nincsen meg szerintem ma a feltétele. Azt lehet látni, hogy számos ok miatt, a közös fellépés igénye miatt nagyon gyakran bedobják ezt, akár még mi is magyarok, de összességében, amikor a részleteket nézzük, hogy akkor hogy, ki, miként a parancsnokság, az összeállítás, ki mivel járul hozzá, ilyen típusú hadsereg nem hiszem, hogy lesz. A nagy kérdés sokkal inkább az, amit Tomi ugye azt mondta, hogy a hajlandók szövetsége, hogy például a mostani francia kezdeményezésből, ebből az európai intervenciós kezdeményezésből, amiben emlékeim szerint talán 12 ország van benne, hogy ők például, akik a hajlandók szövetsége, ők hogy tudják kialakítani, hogy tudják megteremteni az egységet.
A műsor végén egy ilyen kisebb, színesebb téma. A futballvilágbajnokság döntője lesz vasárnap Moszkvában. Nagyon sok politikus elmegy oda. Ez alkalmat adhat diplomáciai eszmecserékre is. Mennyire hatékonyak az ilyen típusú találkozók ilyen helyeken? Tálas Péter.
Azt gondolom, hogy a chemistry-t azt elősegíthetik.
Tehát
a chemistry-t, a kémiát, a politikusok közötti szimpátiát. Tehát az például, ha rájön valaki, hogy fú, ez ugyanúgy szereti a sportot, hogy ő hogyan el tudja nekem magyarázni. Tehát amikor nem hivatalosan, hanem mondjuk azt, hogy drukkerként ismerjük meg a másikat, az magánemberként is borzasztó jó dolog. Tehát ha én elmenjek mondjuk a munkatársaimmal egy sporteseményre, vagy akár a tanítványaimmal, egy egészen más szituációban látjuk egymást, és ez lehet szimpatikus, vagy lehet éppen antipatikus. Ilyen értelemben feltétlenül.
Lehetnek ilyen nem diplomáciai hozadéka egy ilyen találkozónak? Hogy ilyen
nagyon ritkán szoktak megbeszélni ilyen helyeken, fogalmazunk úgy, hogy nagy politikai kérdéseket, az egy másik fórum. Ráadásul ne felejtsük el...
De lehet, hogy pont egy ilyen találkozó nagyobb szimpátiát, a korábbinál jobb szimpátiát ébreszt.
Abszolút.
X-ben, mint Z-ben.
Tehát igen, tehát mondjuk, ha Macron elnökkel kell találkoznia Orbán Viktornak, és feszült a viszony, vagy bármi, akkor nyugodtan elmondhatja, hogy hát kedves Viktor, emlékszel, amikor ott együtt néztük, és mi mekkora gólt lőtt, és akkor egészen más lesz valószínűleg a hangulata. Tehát ilyen értelemben mindenféleképpen lehet hozadéka.
Bár Orbán Viktor a horvátoknak fog drukkolni, mint tudjuk.
Azt gondolom, hogy a térségben majdnem mindenki. Azért ez egy borzasztó fontos dolog, és ilyen értelemben, sőt, amennyire hallottam, a Dalicnak nagyon fontos, ugye a horvátoknak nagyon fontos, hogy ez a térség gyakorlatilag drukkoljon nekik. És elsősorban azért, az én megítélésem szerint, mert egy csomó mindenben nagyon hasonlóak vagyunk, nagyon hasonlóan ki vagyunk éhezve a nagy teljesítményekre, ki vagyunk éhezve a sikerre. De visszatérve még arra, hogy ilyen helyekre általában nem kísérik el a diplomatákat a szakértők. Márpedig a diplomáciai kapcsolatoknál borzasztó fontos az, hogy, hogy ott egy ilyen megrendezett, vagy inkább előkészített dolog. Tehát én azt gondolom, hogy hozadéka lehet, de nem ezeken a területeken szokott eldőlni a nagy kérdés.
Tálas Péter a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontjának igazgatója, és Csiki Varga Tamás az egyetem segédmunkatársa volt az aréna vendége. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat és a beszélgetést is. Műsorunkat meghallgathatják, vagy meg is nézhetik az Inforádió YouTube csatornáján, vagy hírportálunkon az infostart.hu-n. Adásunk elkészítésében közreműködött Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő. Németh Zoltánt hallották, viszont hallással.